Az igazság az, hogy senki nem szeretne meghalni, és mégis mindenki afelé tart. Mindenki szeretné kísérletetni a halált, de mégis mindenki sietteti. Ráadásul úgy, hogy nem is tud róla. Ez az igazság, kedves hallgatók. Ezt én láthatom, és tudom, hogy nem csak én látom, hanem mások is látják ezt, hogy az ember minél inkább akarja késletetni azt, ami elkerülhetetlen, annál inkább sietteti azt. És ma reggel jött egy, miután felkeltem, nagyon egyértelmű, nagyon intenzív, erőteljes kijelentés arra vonatkozóan, hogy miért hal meg az ember, miért halunk meg. Persze ez le van írva a Bibliába, és hogyha azt mondanám, ami a Bibliába le van írva, úgy mondanám, akkor lehet, hogy nagyon sok ember nem érdekelne. Ezért megpróbálom a lehető legegyszerűbben mondani. Isten kegyelme által, hogy minél többen megértsék, hogy miért van halál, miért halunk meg, és miért tart mindenki egy olyan irányba, miért halad mindenki egy olyan irányba, ahova nem akarna menni. Tehát meghalni senki nem akar, kivéve aki már teljesen ugye elborult az elméje, öngyilkos akar lenni, na ők a kivételek, ugye? Van egy néhány ilyen kivétel. De a legtöbb ember nem akar meghalni, és mégis szinte hát magas térdemeléssel halad a halál felé, a temetője felé. És én el is mondom a választ egy mondatba, hogy akiknek nincsen türelmük, megértsék ebből az egy mondatból. Aki megértheti. Viszont én kételkedem, hogy valaki ezt megérteni csak egy mondattal. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy a bűn miatt halunk meg, ez is igaz, csak ezt senki nem érti. Ez egy vallásos maszlag, ugye? Egy ilyen biblikus, mit tudom én, bigott hülyeség, ugye, maszlag. Tehát ez hülyeség, ez hazugság. Ennek valamilyen tudományos oka kell legyen, ugye, hogy az ember meghal, megöregszik és megbetegszik. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy a bűn miatt halunk meg, bár igaz, a legtöbb ember nem fogja azt érteni. Tehát ezért szükséges, ugye, hogy Istennek a lelke által az ő kegyelméből emberi módon szóljunk, egyszerűen szóljunk, új nyelveken szóljunk, új képekkel, próbáljuk megmutatni a lényeget. Mert hogyha én folyton, tehát hogy most csinálhatnám azt, hogy olvasom a Bibliát itt online, ugye reggeltől estig, hogy szépen teledörmögöm a mikrofont, csak akkor azt vagy megérti valaki, vagy nem. Tehát hogyha ennyire egyszerű volna a dolog, hogy Biblia olvasással megérthetnénk az igazságot, vagy azáltal, hogy azt mondjuk és olvassuk, és akkor nyilván nem van a szükség az új nyelveken szólásra, amiről beszél ugye a Biblia. Amiről többször elmondtuk, hogy nem az, amit a kereszténységben látunk. Tehát, hogy ilyen halandzsa beszéd, nem az az új nyelveken szólás, hanem az, amit Jézus is gyakorolt, és amit nekünk megmutatott, hogy mindig új nyelveken szólt, különböző képekkel, más képeken mutatta meg ugyanazt a lényeget. És mi is ezt próbáljuk tenni Isten segítségével, hogy a lényeget mindig más képen mondjuk, más képen vagy más képeken festjük le, hogy minél többen megértsék, hogy az egyszerűbb emberek is megértsék, a nagyszerűbb emberek, ugye ők az egyszerűk, a nagyszerű emberek, szerintem, legalábbis én ezt látom, és a komplikáltabb emberek, akik saját magukat komplikáltá tették, ők is megértsék a lényeget. Tehát van egy titkos valami, kedves hallgatók, amit mindenki jobban szeret az életnél. Ez a lényeg. Van egy titkos valami, azért titkos, mert a legtöbb ember ezt nem tudja. A legtöbb emberben nem tudatosul, hogy azt a valamit jobban szereti az életénél. Érthető? És ez a titkos valami megöli őt. Nyilván, hogyha mindenki az életet szeretné a legjobban, senki sem halhatna meg. Tehát egyszerű logika, hogyha az élet volna a legelső helyen számunkra, akkor senki sem halhatna meg, mert akkor teljes figyelmünkkel az életre fókuszálunk, és a fókuszunk nem helyeződik át valami másra, ami már nem élet, ugye? Ami halál. Tehát azt jelenti, hogy van egy titkos valami, amit mi titkon beviszünk a tudatunkba, az elménkbe, az életünkbe. És az a titkos valami az már nem az életről szól. És azért titkos, mert a legtöbb ember nem látja ezt. Te sem látod ezt. Én sem láttam ezt. A legtöbben nem láttuk ezt a titkos valamit. És az igazság az, hogy most sem láthatnánk, hogyha Isten meg nem mutatná nekünk. Sőt, a legdurvább igazság az, hogy én most ezt el fogom mondani, egyszerű szavakkal ki fogom mondani, hogy mi ez a titkos valami, és mégsem fogják a legtöbben megérteni. 10 emberből egy fogja megérteni azt, amit most mondok. Ezt úgy jelképesen, ugye, hogy körülbelül ez a reális arány, hogy 10 emberből egy fogja megérteni, amit mondok. Pedig egyszerűen fogok szólni, egyszerű emberi szavakkal magyarul fogok szólni. Tehát mi ez a titkos valami, amit mindenki jobban szeret a tulajdon életénél? Mi az a titkos valami, amit te is jobban szeretsz a tulajdon életednél? Gondolkozz el ezen. Hallám, rájössz-e? Kíváncsiak, rájössz. össze. A legtöbben meg vannak győződve arról, hogy semmit nem szeretnek jobban az életnél. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy ő semmit nem szeret jobban az életnél. Amikor meghal egy nagy kemény ember, mit tudom, nem kövér, legyen kemény, 120 kilós kemény ember, na, valaki megsértődjön. Akkor azt mondják rá, hogy hű, hát pedig szerette az életet, hát úgy szerette azért, szeretett enni, inni, hát az, hogy szarni szeretett, azt általában nem szokták mondani, de azt is szerette, ugye. Szeretett ő mindent, a szexet, a szeszt, meg mindent, ugye. Szeretett mindent, szerette az életet. Hát akkor miért halt meg, ha szerette azt? Hát hogyha valaki szeret valakit, azt ugye nem hagyja el, például egy jó házasságban, hogyha a férfi szereti a nőt, nem fogja őt elhagyni. Vagy hogyha a nő szereti a férfit, ő sem fogja elhagyni a férfit. Míg a halál el nem választja őket ugye egymástól. Míg akkor sem, hogyha a férfi téved, vannak hibái, néha, mit tudom én, elborul a pirula, mit tudom én mi, nem hagyja a nő a férfit, ha igazán szereti. Ilyen Isten is egyébként az emberekkel szemben, hogy ő sem hagy el minket. Tehát igazán szeret bennünket, és nem akar minket elhagyni. Ha csak mi el nem hagyjuk őt, ugye? És erről lesz szó ebben a videóban, hogy mi az a titkos valami, amit mindenki kivétel nélkül jobban szeret a saját életénél, ami bekerül az első helyre, az élet helyett. És ami őt szépen, lassan, de biztosan megöli, elrabolja tőle az életet. Mi az a titkos dolog, amihez jobban ragaszkodsz az életednél? Ez a kérdés. Ugye, már itt már nő a feszültség, gondolom, mint az amerikai filmekben, hogy vajon mi lehet az a titkos dolog, amit én jobban szeretek az életemnél? És készülj fel, mert nagyon kemény lesz a szembesülés. Kemény lesz a szembesülés, és tudjuk, hogy az igazság az erről szól. Az igazság ilyen szempontból könyörtelen. Tehát szembesít minket is, és mindenkit, aki keresi azt. De ugyanakkor cserében, ugye, a kellemetlenségért cserében adja az életet, az örök életet, mert az élet az örök, kedves hallgatók. Az, hogy örök élet, az egy stupid fogalom. Miért? Azért, mert Isten szerint az élet örök. Ő nem azt mondta, hogy létrehozom az életet, aztán majd lesz valami, valahol az véget ér. Ne. Ő azt mondta, hogy örök. Létrehoztam és kész. Megáldottam. Tetszik az neke. Az úgy fog maradni. Nincsen benne változás. Örök az élet. Tehát nem fog megváltozni sem a törvény az életnek, sem semmi. Semmilyen aspektus az életnek. Az élet örök. Tehát azért beszélünk mi örök életről, mert az, hogy kimondjuk azt, hogy örök élet, az azt jelenti, hogy mi ettől el vagyunk távolodva. Tehát ránk ez nem érvényes valamiért. Különben nem kéne kimondjuk azt, hogy örök élet. Nem kéne beszéljünk róla, hogyha benne volnánk az örök életbe, hát akkor ki az a hülye, bocsánat a kifejezését, aki beszél az örök életről. Tehát hisz ő benne van. Ő azt nem kell megfogalmazza. Amikor tőlem kérdezték nyugaton, hogy nálunk van-e organikus kaja, én azt mondtam, hogy nincs. Hát én nem tudtam, mi az, hogy organikus kaja, mert itt Székelyföldön akkoriban csak organikus kaja volt, biokaja volt, érthető? Ugyanez a helyzet az örök élettel is. Tehát én nem a gyermek nem kell beszélni az örök életről, mert ő benne van az örök életbe. Addig, amíg meg nem tanulja a halált, a szüleitől el nem lesi. Tanítóbácsitól, tanítónénitől, a televíziótól, a rajzfilmektől, és így tovább. Tehát az élet örök, kedves hallgatók. Tehát, na mindegy. Itt közben itt nő a feszültség, ugye gondolom a hallgatókban is, mert mindenki izgatottan várja, hogy mi az a titkos dolog, ami lassan, de biztosan elrabolja az életünket. És melyik az a titkos dolog, amit jobban szeretünk a saját életünknél? Melyik az a titkos dolog, amelyik első helyre kerül, első helyre, és átveszi az életnek a pozícióját a legelső helyen, és szépen, lassan, de biztosan kinyír minket? Így vagy úgy, mindenkit másképp, hogy változzon. Tehát akkor ugye abban megegyeztünk, hogy nagyjából senki sem szeretne meghalni, mégis mindenki meghal. A kivételekkel pedig a legtöbben nem találkozunk személyesen. Vannak kivételek, tudunk arról, a Biblia is tud erről, és szerintem több van, mint amiről az írás bizonságot tesz, akik nem halnak meg, akik egyáltalán nem kell meghaljanak, de a legtöbben nem találkozunk az ilyen emberekkel személyesen, akik ugye kivételek, akik nem halnak meg soha. Miért? Azért, mert nem kerülünk be az ő, hogy mondjam, tehát miért találkoznánk, érthető? Tehát miért találkozni kéne egy olyan emberrel, aki halhatatlan? Hogyha én ragaszkodok a halálhoz, úgy, hogy nem is tudok én erről, akkor miért találkoznék egy olyan emberrel, aki örök életű? Tehát nonsense. Tehát semmit sem tudna nekem mondani ő, miért? Azért, mert én túl intelligens vagyok. Sokkal okosabb vagyok, mint ő. Bár én vagyok az okosabb, és nem ő, én halok meg, és nem ő. Érdekes, mi? Tehát azért nem találkozunk halhatatlanul, halhatatlan emberekkel, bár nyugodtan létezhetnek, és úgy, ahogy a Biblia is írja, úgy lehetnek halhatatlan emberek, mert nem vagyunk fogékonyak arra, amit ők nekünk adhatnának. Pont. Téma lezárva. Tehát mindenki kísérletetni szeretné az élet, a halált, ugye, minden, és ennek ellenére mindenki sietteti azt. Ez van. Ráadásul úgy, hogy nem is tud róla. Amikor az ember úgymond kísérletetni akarja a halált, valójában sietteti. Minden módszer, amit a tévében láttok és látunk, minden, bármilyen módszer, akár ilyen gyógyító tanfolyamokon, amit elsajátítunk, ilyen különböző ezógyógyítások, meg minden, hogy igazából minden törekvéssel az ember sietteti a halált. Miközben ő azt gondolja, hogy késlelteti azt. Nagyon, nagyon kemény, ugye? Nagyon kemény. Elvégeztél egy több éves, mit tudom én, reiki tanfolyamot, vagy bármilyen tanfolyamot, azért, hogy közelebb kerülj a halálhoz. Brutális, ugye? Ugye, hogy bolond vagyok, ugye, hogy én vagyok az őrült, ugye, hogy én vagyok a hazug, aki ilyent mondok. Pedig elmondtam, és ezt alá is támasztom, sőt, hogyha Istenhez fordulsz, akkor meg fogod látni a bizonyítékot arra, hogy minden törekvéseddel, amelyel meg akartad hosszabbítani az életedet, valójában csökkentetted annak a tartalmát is, jól mondtam, tehát ez nem nyelvbotlás volt, hát a tartalmát és az időtartamát. Igen. És ezt úgy tesszük, kedves hallgatók, hogy nem is tudunk róla. Nem is tudunk róla, hogy ezt tesszük. És Jézus persze egyértelműen kimondja azt, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Honnét tudjuk azt, hogy az ember meg akarja tartani az életét? Úgy, hogy elmegy orvoshoz. Úgy, hogy egy orvosra, egy kínai kütyüre bízza azt, hogy az eldöntse róla, hogy ő egészséges, vagy pedig beteg. Tehát ha elmentél orvoshoz, akkor ugye az a bizonyíték arról, hogy te meg akarod tartani az életedet, és ráadásul saját erődből. Azt hiszed, hogy megzabálsz havonta két doboz lengely vitamint, és azáltal tovább fog tartani az életet. Ez hazugság. Kár volt a pénzért. Azt a pénzt az utcán szétszórtad volna, és olyan emberek kapták volna meg, akiknek szükség van arra, jobban jártál volna, és még az életed is hosszabb lett volna még itt a földön is. De mivel, hogy ezt tetted, valójában rövidítetted az életedet. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét, elveszíti az életét. Jézus szava szerint örökre megtarthatja azt, örökre. Aki elengedi az életét az igazságért, aki lemond, aki még durvábban fogalmaz Jézus, aki meggyűlöli az életét itt a földön, aki nem szereti ezt az elbukott földi életét, na az örökre megtarthatja. De ez ugye sok lehet neked, felfoghatatlan. Mindaddig, amíg az élő Isten személyesen ki nem jelenti számodra, ezt nem fogod megérteni. Én nem azért értettem meg, mert okosabb vagyok, mint te. Szó sincs erről. Hanem azért, mert az Úristen kijelentette, és kijelenti mindenkinek, aki kívánja megérteni az igazságot. És akkor ugye elérkeztünk a gondolatcsomagnak a tetőpontjához, és egy mondatban ki fogom mondani, hogy mi az, amit mindenki jobban szeret az tulajdon életénél. Amit mindenki jobban szeret a saját életénél, az nem más, mint a külső ellenségei. A külső ellenségeit tesznek téged halandóvá. A külső ellenség az, amit senki nem tud elengedni. Még az élete árán is megtartja külső ellenséget. A büdös zsidókat, a büdös cigányokat, a büdös székelyeket, a büdös románokat, a büdös nácikat, a büdös, mit tudom én, mindenkit. Érthető? A legtöbb ember annyira ragaszkodik a külső ellenségekhez, hogy képes meghalni, sőt, egyértelműen kimerném jelenteni, hogyha mindenki elengedni a külső ellenséget, meg sem tudna halni. Nekem is most jár a pofám, tényleg. Ezt így nyersen mondom, hogy érezzétek az észnek a súlyát. Nekem is most jár a pofám, de nem tudom elengedni a külső ellenségeimet. Ha Isten nem könyörül rajtam, és nem veszi el tőlem a külső ellenség képeket, akkor nekem is kampó, érthető? Hiába, hogy beszélek most erről, hiába, hogy most ilyen intelligensen próbálok én erről szólni, nekem is a feneketlen szakadék lesz a sors részem. Tehát nem tudom én sem elengedni. Az ember nem tudja elengedni a külső ellenségeket. Amikor Jézust kérdezték arról, hogy hát mester, hogyha ilyen nehéz az üdvösség, akkor ki üdvözülhet, mert mondta a gazdag ember, miután ugye beszélt a gazdag emberrel, és a gazdag ember ugye leforgatott hátrafelé rukverszben, mert amikor mondta Jézus, hogy add el mindened, és akkor kincsed lesz a mennyben, azt mondja, hoppá, ez itt túl nagy ár ez az örök életét, nehogy már eladnám az minden vagyonomat, megszabadulnék mindentől. Ugye elszaladt Jézustól, és mondott Jézus egy nagyon kemény dolgot erre az emberre, és Isten ments, hogy ezt rád kijelentse, vagy rám kijelentse. Azt mondta Jézus erre az emberre, hogy közel volt Isten országához. Közel volt. Fú, azt a hé. Ilyent hallani Istentől, az elég kemény lehet. Tehát múlt időben azt mondja, hogy közel voltál. Tehát ezt kb. Ezt úgy lehet lefordítani magyarra, hogy a menny kapujában tértél meg. Eljutottál a menny kapujáig, és ott megtért, és visszamentél a világba. Közel voltál a mennyek országához, mint a gazdag ifjú. És azt mondta utána Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. És itt szoktam hangsúlyozni, hogy itt a gazdagságot nyugodtan lehet érteni szellemi gazdagságra, amikor az agyat tele van hazugságokkal, vallással, ezotériával, New Age-el. És lehet érteni földi kincsekre is, sőt, a legtöbb agyilag gazdag ember sokkal távolabb van Isten országától, mint akik anyagilag gazdagok. Tehát bátran kimerem mondani azt, sőt, az evangéliummal is alá lehet támasztani azt, hogy akik szellemileg gazdagok, tehát nem lelki szegények, hanem tele van az agyuk földi tudással, tudománnyal, ugye ezek a farizeusok, azok sokkal, de sokkal távolabb vannak Isten országától, mint a gazdag emberek, akik ugye anyagilag gazdagok. Mert őket a földi gazdagság, az anyagi gazdagság hát megtöri, általában jól megrecsenti őket. Ez szokott történni. És azáltal, hogy megrecsennek, esélyt kapnak arra, hogy a lelkük megmeneküljön. Viszont akik az olyan embereket, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben, vagy azt hiszik, hogy ismerik az igazságot, hogy ezek az írástudók, a farizeusok, akiknek a fejében sok tudomány van, azokat már nagyon nehéz megmenteni. Mert ők már úgy gondolják, hogy ismerik Istent, miközben nem ismerik őt, ezért nem ismerhetik meg. Hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel, hogy azt gondoljátok, hogy láttok, ezért a bűnötök megmaradt. A tévegés, ugye a válaszfal megmaradt, közöttetek és Isten között. A bűneitekben fogtok meghalni. Megtörténhet ez, nagyon veszélyes dolog, ugye? És itt felhívom a figyelmet arra, hogy például akik az alternatív spirituális irányzatokat választották, ugye megtagadták a katolikus vallást, azok ilyen értelemben még nagyobb tévegésben vannak. Ezt többször elmondtam. Miért? Azért, mert az saját bőrömön is megtapasztaltam. Sajnos meg kell tapasztalnom a saját bőrömön is ezt valamilyen mértékben. Hogy akik ugye eltávolodnak a katolikus vallástól, és belemennek egy ilyen új keresztény mozgalomba, hídgyülekezetébe, vagy pedig a New Age-be, azok még jobban eltávolodnak Istentől. A konzervatív vallások, azok sem jók. A keresztény ortodoxia nem jó. A katolicizmus a régi sem volt jó. Az új az már borzalmas. De akik ettől eltávolodnak az új tanokért, a New Age tanokért, az ezotériáért, azok még nagyobb bajba kerülnek, mint akik ugye benne maradnak a katolikus vallásban, mint jó katolikus emberek. Ők talán Isten megmenti valahogy, mert ők nem annyira elfogultak, bennük még van alázat. Viszont a New Age, ugye az újkor vallásai ott tartanak, hogy belemantrázzák az emberek fejébe, hogy ők istenek. Többször mondtam, hogy ez a villásvilla jelenség olyan károkat okozott Magyarországon, magyarság köreiben, amilyeneket ember még nem látott. Tehát olyan sok lélek lett legyilkolva a hamis tanok által, hogy olyan korábban nem történt. Tehát szerintem a második világháború akkora kárt nem tudott okozni Magyarországon, mint a... Hát most ne fogjam teljes mértékben rá Bélára, mert ő is ezt átvette. Tehát nem csak ő hireti ezt, hanem sokan hiretik ezeket a tanokat. Amikor azt kezdik mondani a tanfolyamon, hogy a Bibliában is megvan írva, hogy ti is istenek vagytok. Tehát kiveszik a Bibliából ezt az egy mondatot, és ezt kezdik hirdetni. És így kerül be az ember abba az állapotba, hogy felfúvalkodottá válik. Ő már nem lelki szegény, ő nem egyszerű ember, nem alázatos gyermek, hanem egy felfúvalkodott hólyag, aki azt gondolja magáról, hogy Isten. Hiába, hogy lop, hiába, hogy kevés, hiába, hogy büszke, hiába, hogy szélhámos, hiába, hogy pénzimádó, hogy imádja az anyagot, ugye, mégis képes ejtetni magával, hogy ő Isten. És ezt rá mantrázza a saját elmére, a saját lelkére. Az ilyen embereket már nagyon nehéz megmenteni. Tényleg Isten könyörüljön rajtuk, és hát rajtam is, mert az igazság az, hogy én nem tudok nem elmarasztalóan beszélni. Tehát nem tudok én neheztelés nélkül beszélni erről a jelenségről, mert látom, hogy itt Székelyföldön mekkora károkat okozott. Ez a jelenség, amit a villásvilla is képvisel. Ami ugye ejteti az emberekkel, hogy ők istenek. Tehát ez az, amikor az ember már annyira gazdag, ugye szellemileg, az agyban, annyira gazdag, hogy Istennek képzeli magát. Nem veszi észre, hogy még mindig pénzfüggő, még mindig adóköteles, meg fél még mindig a feleségétől, meg a mindentől, de ő Isten. Tehát nonsense, hogy az ember hogyan képes rámantrázni a saját lelkére az, hogy ő Isten. Tehát nem veszed észre, hogy a félelmed megvádol téged, az aggodalmad megvádol téged, meg hogy az anyagi biztonság nélkül senki nem vagy, sehol nem vagy. Ez egyszerűen nem tűnik fel, annyira el van vakulva. Ezt mondja Isten, hogy ez fog történni az utolsó időben. Pál apostolon keresztül, hogy az emberek teljesen elesznek vakulva, belesznek vakulva. Az igaz józan tanítástól elfordulnak, és a hamissághoz, a mesékhez odafordítják a fülöket. Mert viszket az ő fülök, ugye ezt mondja Pál apostol. Ez itt van az, hogy a legtöbb ember ugye nagyon nehezen menekül meg, tehát akik ugye szellemileg gazdagok, mert tele vannak hazugsággal, mint a gadarai megszállott is, ugye, tehát ez tulajdonképpen az a gadarai megszállottnak az állapota, hogy tele van az ő lelke, az ő szíve hazugságokkal, össze-vissza információval, reinkarnációs tanokkal, meg hogy sosem halunk meg, meg istenek vagyunk, meg istenfiak vagyunk, s különböző mesékkel. Ez a gadarai megszállottnak a képlete gyakorlatilag. Ilyen gadarai megszállott, nagyon sok van Magyarországon, Székelyföldön én is voltam, ilyen gadarai megszállott. És hogyha Isten nem kegyelmez, akkor még mindig az vagyok. Ez a lényeg. Tehát a gazdagok ugye nagyon nehezen menekülnek meg. Tehát akkor hogyan kanyarodtunk ide? Most vagy vissza kéne térek a lényeghez. Igen, tehát ugye a fő vonal az, hogy azért halunk meg, mert van valami, amit mindenki jobban szeret az életénél. És ez nem más, mint a külső ellenség. A külső ellenségek. Tehát az ember mindenét odaadná, az életét is, csak hogy megtarthassa a külső ellenségét. Ezért van az, hogy nagyon sokan a halálos ágyukon is neheztelnek embertársaikra, neheztelnek a rendszerre, neheztelnek a kormányra, neheztelnek a rokonságra, hogy ők többet örököltek, mint ők, és így ugye ezt a külső ellenség képzetet magukkal viszik a túlvilágra, és ott ugye kezelét veszi gyakorlatilag a pokol állapota, a gehenna állapota, amikor az ember küszködik a külső ellenségeivel, és hát már nincsen segítség, nincsen szövetséges, nincsen senki. Tibor, akartál valamit mondani?
Persze, persze. Nekem az jött egy gondolat, hogy ugye a mai ember, hát mi, így mondom, tehát én is, csúszra járattuk a ellenségképet, tehát ugye a hárítást, így is mondhatnám. Na ugye most, mivel nyomás alatt van a magyarság nagyobb része, tehát a Kárpát-medencei magyarság, most amik ugye világfolyamatban működnek körülöttünk, így egybe fel is erősödött az ellenségkép. Az ellenségkép ugye úgy születik meg, hogy az ember egybehárít, tehát nem akar szembesülni egyszer a saját üdeivel, vagy a saját életével, ugye, ahogy ugye mondtad, hogy Jézus is elmondta, hogy aki meg akarja menteni a saját életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az életét, ő érette, az megtartassa örök életre. Tehát amúgy nagyon egyszerű, amit mondasz, és én is tényleg azért jött nekem, hogy még egyszerűbben így mondjam. Tehát az ellenségkép az úgy születik meg, hogy már nagyon sok ilyen lehetősége van az embernek a interneten keresztül, meg minden, hogy láthassa az igazságot, mert az Isten megengedi, hogy az ember lássa az igazságot, tehát szembesüljön. De többségében, mivel az emberek nem fordulnak az élő Istenhez, hogy ő formálja át az ember teljesen, tehát hogy gyermekivé tegye, tehát hogy az életét elengedje, így nagyon sokan belemennek az ellenségképe, és egyfolytában mást hibáztatnak. Hát olyan erőteljesen hibáztassák már egymást az emberek. Nagyon sokat hallok például itt, ahol lakok is, már ilyen dolgokért is, hogy miért nem húzza fel egyik jobban a maszkot, mint a másik. Tehát már az ellenségkép az ott tart, hogy eddig az anyósod volt az ellenségképet, esetleg őt utálhatta az ember, mit tudom, milyen okok miatt, tényleg a vagyonér, vagy bármi. Most már szószoros értelemben egymást kezdik gyűlölni az emberek, és ez a gyűlölet, ez szószoros értelemben meg fogja ölni az embernek a lelkét. Ez az, ami a legjobban megöli. Ez az, amihez ragaszkodik az ember. Tehát a másikat akarja egyfolytában megrekcumolni, és nem magán kezdkem, ez jött, ennyit mondtam.
Igen, tehát nem hiába van benne a nevébe, hogy ölet, megölet, gyűlölet, ugye. Érdekes, na a szójáték, nem biztos, hogy ez így alakult ez a szó, de tényleg érdekes módon benne van gyűlölet. És a szer pedig etet, az teljesen biztos, hogy az, annak egy Istentől jövő tartalma van, tehát ez direkt így volt megalkotva ez a szó, hogy értsük már meg, hogy Istennek a szere, az ő jelenléte etet bennünket, ő táplál. És akkor még mielőtt áttérnék a Bibliára, hogy a Bibliában megmutassam a lényeget a Biblia segítségével, elmondanám azt, hogy nekem Isten személyesen hogyan tanította meg, hogy hogyan mutatta meg, hogy hogyan lettek nekem külső ellenségeim. Hát egyébként ugye ma reggel történt az, hogy hát bekapcsoltam a, tehát valamit megosztottam a Facebookon, megnéztem, hogy működtek-e a megosztások, és elém jöttek ilyen különböző hát más emberek megosztásai. És hát láttam azt, hogy bűnös emberek, akikről tudom, tehát még hogyha olyan volna, hogy hát most rá kéne fogjam, nem, tudom, hogy bűnben él, tehát és látom, hogy mennyire ragaszkodik a külső ellenséghez, így valósággal megundorodtam, de nem tőle, hanem saját magamtól, mert én is épp olyan vak vagyok, mint ő és te, hogy nekem is szüksége van a külső képekre, hogy meglássam, hogy mi van az én lelkemben, tehát én másképp nem szembesülnék azzal, hogy ugyanazt csinálom én is, mint ő, tehát az én bűneimet azzal leplezem, hogy megnevezem a külső ellenséget. Én nem azt mondom, hogy nincsen külső ellenség, hanem azt mondom, azt próbálom megmutatni, hogy hogyan alakul ki a külső ellenség, és hogy van az, hogy ugyanaz a külső ellenség nem egyformán hat két emberre. Ugyanaz a gonosz nem egyformán ellensége két embernek. Tehát ezt az álmot én már korábban elmondtam nektek, és még egyszer el fogom mondani. Sőt, ki fogom egészteni egy másik ilyen képpel, amit egy másik utitásunk kapott. Arról szól ez az álomkép, hogy megyek az erdőben, de úgy, mint gyermek, egy ilyen gondtalan gyermek, ott fütyörésztem minden, ott a medvék, farkasok, mit tudom én, különböző ilyen vadak futkoráztak körülöttem, abszolút nem féltem tőlük, ők sem féltek tőlem, gyakorlatilag hát ottan focizhattam volna medvével, tehát játszhattam volna vele, mert tudtam, hogy nekem a medve nem ellenségem, sem a farkas, sem semmi, és nincs semmi olyan létező a világon, a dzsungelben, az erdőben, ami engemet bánthatna. És teljes bizalomban voltam, telve voltam tényleg Istennek a lelkével, gyakorlatilag. Tehát gondtalan gyermekként ugye én voltam az Ádám, amelyik még nem esett el, tehát az Édenben ugye ott voltam, sétáltam keresztül az erdőn, és beértem egy településre. És azon a településen egy ilyen kis falu volt, találkoztam egy szép lányjal. Ez nagyon szép volt, és hát megfogott az ő szépsége, pontosan, mint Ádámot, ahogy megfogta az Éva szépsége. És hát az igazság az, hogy a bennem lévő világossággal, amit én ajándékba kaptam mellesleg Istentől, én ott elcsábítottam. Tehát, hogyha én lettem volna a Notre-Dame-i trónőr, akkor is elcsábítottam volna. Mert a belső szépség az erős, erőteljes. Tehát ezért van az, hogy vannak emberek, akikben ugye van egy kis világosság, ugye kis bölcsesség, hát köztudott, ugye, hogy vagyis köztudott. Hát azt mondják, hogy Szokratész nem volt egy szép ember. Mégis szerelmes volt belé mindenki, férfiak és nők. Hát volt világossága. Senki nem nézte azt, hogy áll a haja, meg a bajusza, vagy mit tudom én, hogy mekkora hasikája van. Mindenki szerelmes volt belé. Van egy ilyen, most mondjuk azt, hogy egy anekdota. Egy ilyen nóta, na. És hát nekem is úgymond sikerült elcsábítani ezt a hölgyet, ezt a fiatal hölgyet, ezt az ártatlan, mondjam azt, gyermeket. Ő gyermek volt. Nem is nő, hanem gyermek, ugye gyermetek szívű valaki. És látta azt a szabadságot, ami bennem volt. Ő pedig örökölte azt a rabságot, amit mindenki örökölt. Mert a rabságot, kedves agatók, azt sajnos ezt örököljük. És ahogy az előbb is mondtam, megtanuljuk, betanuljuk. Mert az életünknek az első néhány évében azért a rabságot nem érezzük annyira szabadnak, érezzük magunkat, főképp, hogyha egy családban nevelkedünk fel, ahol ugye hát van szeretet, az, hogy a szülők vigyáznak ránk, és megadják, amire szükségünk van. Ott ugye még nincsen bizalmatlanság, ott még ugye van bizalom, tehát másabb az élet. Ott még van gyermetegség. Viszont ugye az idő teltével a rabságot eltanuljuk, megtanuljuk a rabságot. Megtanuljuk azt, hogy hogyan kell félni, mitől kell félni, kik a mi ellenségeink, ugye itt Székelyföldön a románok, és akkor persze ezt lehet sorolni, és akkor ugye így válik a gyermekből egy ilyen zárkozott, frusztrált gyermekké, ugye serdülővé, mondjam azt. Tehát serdülő, hát inkább sértődött, megsérült emberré. És akkor ez a hölgy, aki valamikor gyermek volt, de tehát ugye ő is ugye be volt, ilyen zárkozott volt, mert be volt ugye zárva az ő félelmeibe, az ő hiedelmeibe, látta rajtam ezt a szabadságot, amit én Istentől kaptam ajándékba, amikor én hozzá fordultam, mint nyomorult ember, újból gyermek lehettem. És neki megtetszett ez a szabadság. És én örültem az, hogy annak, hogy neki tetszik ez a szabadság, és hát annak is örültem, hogy ő felnéz rám. És tudtam, hogy én azt csinálok vele, amit akarok, konkrétan. Mert ő odaadta az életét nekem. Mert ő megnyílt előttem, mert ő vágyta azt a szabadságot, ami bennem volt, amit én magamban hordoztam. Tehát én bármit mondtam, ő ő hitt mindent. Tehát amikor látta azt a szabadságot, valóság, ugye az megrészegíti az embert, Istennek a jelenléte, és ő ezt megláthatta benne, ugye, mert mi vagyunk a világvilágossága, hogyha befogadtuk azt a mennyei eredet, amit Isten kínál számunkra, Krisztus által. Tehát egy szó, mint száz, elcsábítottam, és hát ő megnyílt, megnyitotta a szívét, meg a combjait, mindent előttem, én éltem a lehetőséggel, aztán nekem minden szabad. Én vagyok Istennek a gyermeke, ugye nekem minden szabad. Tehát nem éltem, hanem visszaéltem gyakorlatilag a lehetőséggel, avval a szabadság, amit én kaptam Istentől. És utána meg persze ez a hölgy örömmel fogadta ezt a mindent, amit tőlem kapott. Még a szerelmet is, ugye, örömmel fogadta. Csak hát ő nem volt arra felkészülve, hogy én hónap emelem a kalapom és megyek tovább az úton. Hogy nekem tovább kell menni, én nem fogom összekötni magamat vele. Nem fogom összeláncolni az életemet vele, ugye. És ő, amikor látta azt, hogy azt a szabadságot, vagy azt, ami volt benne, hogy azt ő ahogy megkapta, vagy hogy azt megláthatta, azt ő veszíti is el, hogy az megy el tőle, hát ahhoz, hogy ő el ne vérezzen, mert ugye meg volt nyitva az ő szíve, ő ugye nyitott volt. Akár az igazságra is, akár a Istennek a jelenlétére is, mert meg volt ő nyilva. De ahhoz, hogy ő hogy ne veszítse, hogy ne vérezzen el, az ő lelke ne folyjon el, ugye tőle, az élet ne folyjon el, ő össze kell zárja az ő szívét, ugye? Meg kell keményítse az ő szívét. Hát azáltal én őt megöltem gyakorlatilag, hogy megbántottam, tehát hogy először megnyitottam a bennem lévő világossággal őt, engedtem, hogy megnyíljon, utána meg magára hagytam. Mert ő ugye ő automatikusan elhitte azt, hogy akkor mostantól általam ő élni fog, ugye? Az én oltalmamban, mint ugye férfi oltalmában is magára hagytam. Persze ez álom volt, de ugyanakkor azt be kell valljam, hogy ez szembesítő álom volt ez számomra. Mivel, hogy ezt én megcsináltam a valóságban, tehát, és ezt még azután is megcsináltam, hogy Istenhez fordultam, tehát én visszamentem, mint a kutya hányásához. Tehát én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Érdem szerint én már rég nem élhetnék, kedves hallgatók. Ha Isten megkönnyörül rajtam, akkor élni fogok, ha nem, akkor nem. Tudom, hogy megkönnyörül, mert megígérte. De azt mondta, akkor ráfigyeljünk és ne sántikáljunk kétfelé, és ne menjünk vissza folyton a hányáshoz, a moslékhoz. Tehát az, amit én álomban megkaptam, és álom által megérthettem, azt én, mint most olcsó vigasz ez nekem, és igazából nem is vigasz, de ugyanúgy, mint sok más férfi, és apropó, sok más férfi, sok más nő, tehát ezt mindenki megcsinálta. Tehát mindenki segített egy férfinak, vagy egy fiúnak, vagy egy lánynak bekeményedni. Pont ezáltal. És tehát ugye ő be kell keményítse a szívét ahhoz, hogy megvédje magát, hogy meg ne halljon. Amúgy azt én meg is vallottam sírva. Elmondtam én, hogy én ezt tettem, tehát gyilkos vagyok. Még azután is gyilkoltam, hogy az életemet én visszakaptam Istentől. És akkor mi történt? Hát az történt a következő epizódban, hogy én menjek vissza az erdőbe, és ugyanolyan vígan, olyan lazán, olyan, mit tudom én, próbálok úgy ugye haladni az erdőben, a dzsungelben, mint ahogy jöttem. És arra lettem figyelmes, hogy a medvék támadnak, és a farkasok, és minden vad elkezd támadni engemet. Mondom, hoppá, hát valami nem stimmel. Ezek megbolondultak? A farkasok és a medvék megbolondultak? Milyen bajuk van? Nem, barátom, nem bolondultak meg, hanem bekerült az ellenség az én szívembe, azáltal, hogy vétkeztem az élet ellen. Egy gyermeket felnőttítettem, egy gyermeket, aki gyakorlatilag megismerte van az életet, én úgymond bekeménytettem azáltal, hogy kihasználtam őt. Éltem azzal, hogy ő megnyílt előtte, és ő be kell keményedjen. És ugye, aki bezárja a szívét, oké, oda már több ilyen csalódás nem fog bemenni, mert be van zárva az ő szíve, de a probléma az, hogy az igazság sem fog bemenni. Érthető? Ezért sokkal veszélyesebb gyilkosság az ilyenfajta gyilkosság, mint az a gyilkosság, amit régebb tisztességesen megéltek a fronton, ugye, hogy szemtől szembe a szuronnyal, egymást megölték. Ott legalább volt szembesülés, de itt még szembesülés sem volt. Hát én mentem én tovább az utamra, mint nagyon sok más férfi, és nagyon sok más nő. Én köszönöm szépen, elvettem azt, ami nekem kellett, s azzal a kalap. És ezt én megcsináltam sokszor, tehát ezáltal gyakorlatilag én magamra hívtam a halált. Én megrendeltem, mint a fekete péntekkor az emagon a műanyagot, én megrendeltem a halált magamnak. Csoda, hogy még élek, tényleg. Csodálkozom azon, hogy még élek, hogy Isten ennyire könyörületes egy olyan gyilkossal, mint amilyen voltam. És hát azt látom, ugye, hogy az erdőben a vadak támadnak, és kellett meneküljek. Tehát ugyanazok a vadak, amelyek korábban nekem a barátaim voltak, és minden értem volt, és tudtam, hogy semmitől és senkitől nem kell féljek, ugyanazok a vadak támadtak engem, és én menekültem. Szaladtam, mentettem az életemet. Nem azt mondtam, hogy hát medvekom, az igazság az, hogy én megérdemelném a halált. Én vétettem az élet ellen, a teremtőm ellen, az élet szerzője ellen, az élet ellen. Vétettem a gyermek ellen, aki megnyílt az élet előtt, és én bekeménytettem őt, azáltal csalódást okoztam neki. Úgyhogy medvekoma, az igazság az, hogy én megérdemelném, hogy meghalljak. Harab le a fejemet, vagy amit csinálsz, amit akarsz, azt csinálsz velem. Hogyha ezt mondtam volna akkor, abban a momentumban, akkor azt mondta volna a medvekoma, hogy mivel te beláttad a bűneidet, beláttad azt, hogy te vétettél az élet ellen mentél, ezért semmi gond. Megkegyelem ezek neked. Továbbra is játszótársak lehetünk, ugye? Megbocsátást nyersz Istentől, és nem kell menekülj, mint egy eszeveszett katona, ugye, az öbből háborúban. De én menekültem, én nem azt mondtam, én nem azt láttam, hogy én ellenséget hoztam létre a szívemben, azáltal, hogy gyilkoltam, azáltal, hogy ezt a gyermeket felnőtítettem, azáltal, hogy őt megbántottam, bekeménytettem az ő szívét. Én ellenséget hoztam létre magamba, és azt az ellenséget én meg kellett volna öljem, ugye? Meg kellett volna fegyverezzem. Ezt hogyan lehetett volna megtenni? Hát tisztességesen, ugye, ahogy Isten mutatta. Tisztességesen megtettem volna azt, hogy hát akkor, ha már így jártunk, akkor elveszem feleségül, ugye? És akkor, ha Isten kegyelmes hozzánk, akkor előbb-utóbb meg fogja érteni, hogy nem tőlem fogja kapni az igazi boldogságot, hanem a jóságos Istentől. És akkor ne egymásra támaszkodjunk, hanem igyekezzünk arra, hogy a férfi és a nő megszűnjön, ugye, hogy ne tőlem várja folyton a megtermékenyítést, és én ne hitessem el vele, hogy akkor én fogok neki boldogságot okozni, ugye, én fogom őt kielégíteni, ez a hazugság egyébként, az ősi hazugság, ugye, az Édenkertből, elhiteti Ádám magával és Évával, hogy ő képes kielégíteni Évát. És akkor ugye ez még ugye fizikailag is elég rosszul sülel, mert nagyon sok Ádám nem képes kielégíteni Évát. Még ez is ugye Istentől van, hogy vedd már észre, hogy hazudsz magadnak és hazudsz Évának. Még meddig hazudoztak egymásnak. Nem az a dolgotok, hogy egymást kielégítsétek, nem a dolgotok az, hogy elfogadjátok ajándékba az életet tőle, ugye? És azt titeket meg fog elégíteni, és nem kell egymást kielégítsétek, és sem magatokat, ugye? Na, ezek kemény dolgok, de úgy érzem, muszáj ezt elmondani, és próbálom a lehetőleg egyszerűbben fogalmazni, hogy mindenki megértse, aki ezt hallgatja. Tehát ugye én menekültem az erdőben, az medvék elől és a farkasok elől, és az erdő szélében megláttam egy terepjárót. Valósággal megkönnyebbültem, hogy na, hogyha ezt el fogom érni, ezt a terepjárót, akkor én megmenekültem. És el is értem a terepjárót, és felültem a terepjáróra, és tudtam, hogy meg vagyok menekülve. Hova menekültem én, vagyis kitől kértem én segítséget? A fenevadtól, a vastól, a terepjárótól, a civilizációtól, az elbukott emberektől. Amikor én felültem a terepjáróra, akkor én elmentem szavazni, megszavaztam a rendszert, és kimondtam azt, hogy én mostantól neked fogok engedelmeskedni. Mivel te vagy az én megmentőm, te Mr. Civilizáció, te Mr. Társadalom, te Mr. Technológia, te Mr. Fenevad, ugye? Tehát mivel, hogy hozzáfordultam segítségért, ezért én magam fölé helyeztem azt, és így lettem én szolga, a bűn szolgája. Érthető, kedves hallgatók? Nem tudom, ezt lehet egyszerűbben fogalmazni, meg is nézem, hogy vannak-e kommentek, amelyek tudnának segíteni abban, hogy még egyszerűbben fogalmazzak. Megnézem mindjárt a kommenteket is. Tehát azáltal lettem a rendszer rabja, hogy én nem akartam szembesülni a belső ellenséggel, amelyet én hoztam létre, hanem külső, tehát megvádoltam a medvét, megvádoltam a farkast, megvádoltam a kígyót, amire Isten mellesleg azt mondta, hogy teremti Isten a mackót, s a farkasokat, s az állatokat, s a növényeket, és látta Isten, hogy jó, és megáldotta azt. És teremti Isten a kígyót is, és látta, hogy az is jó. Van neki egy olyan stílusa, ugye? Megáldotta azt is. Tehát a kígyó jó volt, a kígyóval nem volt semmi baj. Mindaddig, amíg Éva nem tette a kígyót bűnössé. Ráfogta a kígyóra, hogy hát a kígyó volt az. Én felültem a terepjáróra, és megkérdezték, hogy te, mi történt veled? Kikelgetél? Hát ezek a pszichopata medvék ember, a fenenni, meg ki kéne lőni az egészet. Az összes medvét meg kéne ölni, ugye? Tehát megvádoltam Istent, azt mondtam, hogy az ő teremtése rossz. Így van-e? Közben egyértelmű volt a kép a szemeim előtt, hogy a medve nekem azért lett ellenségem, mert én az élet ellen fordultam a bűnnel, a paráznasággal. És nem azt mondtam, hogy, nem azt mondtam, hogy Istenem, bocsássál meg, mert én tévedtem, az élet ellen fordultam, hanem azt mondtam, hogy az a pszichopata medve, Istennek a teremtménye, ő a hibás, ő támadt meg engemet. Emberek, én nem tudom, hogy ezt lehetne még egyszerűbben fogalmazni. Tehát amíg az ember nem érti meg, hogy az kívül nincs ellenség, nincs olyan ellenség kívül, ami bárkit elpusztíthatna, nem létezik. Osama Bin Laden, vagy Obama, vagy Osama, kettő szinte ugyanaz, teljesen mindegy. Vagy baktériumok, vagy vírusok, nincs külső ellenség, drága barátom. Ezt, ha nem érted meg, hogy nincsen külső ellenség, akkor tudom, hogy durván hangzik, de muszáj kimondjam, el fogsz kárhozni. A lelked kárba fog veszni, ha te nem érted meg, hogy nincsen külső ellenség. Hogy Magyarországnak, a magyar embernek nem az orosz az ellensége, nem is a német az ellensége, nem is a kormány az ellensége, nem is az Orbán Viktor, nem is a Covid az ellensége, hanem a magyar embernek az ellensége belül van, az ő szívében a bűn. A bűnnek a jelentése életellenesség. Amikor egy gyermeket megrontasz, azt mondja Jézus az ilyen emberről, hogy jaj annak, aki egyet is megront, egy kicsinyek közül, akik bennem hisznek. Aki egyet is megront, az ártatlanok közül, akik még tudnak bízni. Annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. És én úgy jártam gyakorlatilag, hogy malomkő került a nyakamba, és a tenger mélyébe lettem dobva. A népek tengerének a mélyébe. Belekerültem a társadalomba, a civilizációba, a hazugságokba, a Bábel tornyába. A tenger mélyre lettem dobva. De még Isten azt mondta, hogy te, ha gondolod és ha akarod látni a valóságot magadról, a szívedről, és az igazságot, még onnét is kiemellek, megmentelek. Ilyen a jóságos Isten, az élő Isten, az irgalmas Isten, aki engemet megmentett, és téged is életre hív. De hogyha nem hagyod abba a vádlást, a külső ellenségnek a vádlását és keresését, nem tud megmenteni. Nem azért nem tud, mert nem mindenható, ha mindenható, megtehetné, hogy megment. Így is. De neki úgy volt kedves, hogy nekünk legyen szabad akaratunk, hogy mi döntsük el, hogy az igazság mellett foglalunk állást, felállást, vagy pedig a hazugság mellett, ugye a hárítás mellett maradunk, ami a halálba visz minket, és megsemmisíti, tehát tönkre teszi a lelkünket, kárba viszi a lelkünket. Nem tudom, hogy mindent elmondtam, mert persze erről lehet beszélni heteken keresztül, csak nem szeretném túl beszélni ezt a témát, hogy minél többen megértsék a lényeget. Itt van itt valaki, aki erős dicséri magát a kommentekben, tehát ezzel találkoztam, tehát Edith, én neked most tényleg nálag ugyan én bizonságot teszek, hogy te hallottad az élethívó szavát, de ma, megnézem a dátumot, 2021. december 27-én te nemet mondtál az életre, még mindig magadat dicséred, és még mindig vádolod a teremtődet. És aki vádolja a teremtőjét, az élet szerzőjét, az eltaszítja magát az élettől. Te most 2021. december 27-én hallottad az élet hívó szavát, hallottad az igazságot, amely által megmenekülhettél volna és elindulhattál volna a keskeny úton, de te még mindig magadat dicséred és vádolod a teremtődet. Apropó vád, amikor mi a külső ellenséget keressük, akkor gyakorlatilag Istent vádoljuk. És az előbb mondtam a barátaimnak, hogyha a magyar ember, vagy a székely, vagy bárki azt mondja, hogy a Covid a hibás, a Covid a hogyha a Covidot vádolom, amit ugye szintén mi találtunk ki, vagy ugye egy találmány, teljesen mindegy, hogyha azt vádolom, még akkor is Istent vádolom. Érthető? Nem, hogyha vádolom a zsidót, vagy az anyósomat, vagy a mit tudom én, más nemzetiséghez tartozó embereket, embertársaimat, vagy vádolom a medvét, vagy a kígyót, vagy az elefántot. Még ha Covidot vádolom, akkor is Istent vádolom. Mert azt mondom, hogy nekem van egy külső ellenségem. Teremtő Isten, te rosszul csináltad, rossz a te teremtésed, te hazudtál nekem, amikor azt mondtad, hogy megteremtetted az élővilágot, a földet, a szárazföldet, a tengereket, az eget és a földet, az állatokat és mindent. És amikor azt mondtad, hogy ez jó, és megáldottad azt, akkor te hazudtál. Tehát azáltal én vádolom Istent. Hát ha bármire hárítok, kedves Edith, bármire hárítok, itt van egy ember, aki látja az igazságot. Mário, áldott vagy, kész. Ez van. Örül, boldog vagy, hogy te látod az értel a lényeget. Azt mondja Mário, hogy én végettem, volt, van és volt a koronavírus, mert én hordtam a koronát, megkoronáztam saját magamat. Ugye, pontosan, mint az Ószövetségben, amit úgy hívnak, hogy Lucifer, ugye nincs amúgy ilyen Lucifer, de aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy itt nem Luciferről van szó, hanem egy pökhendi királyról, egy felfúvalkodott királyról, aki magát felemelte, Isten trónja fölé emelte magát, ugye. És ezt hívják úgy az ezotériában, hogy ő a fényhozó, meg minden, és imádják a sátán gyakorlatilag. Az ezotéria, a New Age imádtatja az emberekkel a sátánt. Ez történik. Ennek az áldozata Edith is, Molnár Edith, ugye, itt ne ragudjál, én ezt elmondom, bizonságot teszek arról, amiben vagy, hogy ha van benned egy picike alázat, egy pici szerítség a teremtőddel szemben, megmenekülhess. Tehát te is belettél csapva, én is belettem csapva, nem nézlek le, Edith. Amit mondok, azt nem azért mondom, mert lenézlek, hanem azért, hogy megmenekülj. Én is voltam abban az állapotban. Én is Isten irgalmára szorulok, hogy megmeneküljek. Nekem is szükségem volt arra, hogy ő átvilágítsa az elmémet, a szívemet, hogy meglássam, hogy mekkora hazugság és hamisság van benne, amit én megtanultam. Mert amikor én is úgymond bántva lettem gyermekkoromban, ugye, és fájdalmat éreztem, akkor én is elmentem, hogy megkeressem a boldogságot, és hol kerestem? Kerestem ott ugye a katolikus vallásban, a templom padjába, a rózsafűzérbe, hát ezt láttam, más nem láttam. Kerestem a tudományban, kerestem a sportban, kerestem az izmokban, kerestem az erőben, kerestem a szexben, kerestem a pornóban, kerestem az ezotériában, a reinkarnációs tankban is mindenhol kerestem. Csak ott nem kerestem, ahol volt, kedves Edith. Tehát én nem vádkép mondom azt, amit mondok, de nekem kötelességem elmondani, hogy durván be vagy csapva. Nagyon veszélyes hazugságban vagy, ami konkrétan a lelkedbe kerülhet. Tovább el sem olvasom a kommenteket, mert nincs értelme, mert látom, hogy milyen lélekből beszélsz, tehát ne félj csak így, igen, tehát valóban ez van, kedves Magdika, hogy az ember a halált jobban szereti az életnél. Valóban ez van, csak hogyha ezt mondtam volna a videó elején, akkor szerintem legtöbben kikapcsolták volna a videót. Tehát igen, így van, a halált szeretjük jobban az életnél, a bűnt jobban szeretjük az életnél, a tévegést. Ez le is van írva. De én próbáltam Isten kegyelem által egyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen megértsék. De hogyha az ember ragaszkodik a saját elképzeléseihez, amiket ő betanult a társadalomtól, ugye, a terepjáróról, ugye, ahova én is felkapaszkodtam, mert oda menekültem én is. A hazugságba menekültem, a saját hazugságom elől, a saját bűnöm elől belemenekültem a hazugságba, egy hatalmas hazugságba, a társadalom hazugságába, és arra szavaztam, és aztán kezdtem vádolni a társadalmat, a rendszer, a kormányt, hogy miért ilyen büdös és mit hazudik nekem. Azért, mert én vagyok a hazug disznó. Tényleg. A hazugságom következménye elől menekültem egy nagyobb hazugságba, és ez maga a kárhozat. Tehát aki benne marad ebben a hazugságban, a nagy hazugságban, és ugye ezért mondtam azt is, hogy a rendszerből nem lehet kijönni. Hiába erőködünk a napelemekkel, meg a mit tudom én, a biopityókával, meg a biósárgarépával, nem ér semmit. És elmondtam, bizonságot tettem erről is. És személyesen ismertem ilyen embereket, akik a bio életmódhoz menekültek ugye a társadalomból, és minden bio volt, és minden zöld, és minden szép, és jött a betegség valahonnit. Nem értették, hogy honnét, ugye? Jött a rák. És Isten ugye megkegyelmezett nekik is, mert ők is hallhatták az ő hívó szavát, hozzáfordultak, és megláthatták azt, hogy mitől van a betegség. Nem attól, hogy nem lugos vizet ittunk, hanem savas vizet, meg sperót helyett paszújt ettünk, nem ettől van a betegség, kedves hallgatók. Tehát Edith, tényleg nem is azt mondom, hogy nekem hidd, amit mondok, én ugye elmondtam, és így emberi szavakkal, hogyha hallod az igazságot, akkor azon ellenszenvet vált ki belőled. Belőlem is egyébként ugyanezt váltotta ki ellenszenvet az embertársaimmal szemben, hogy miért mond ilyent, ez a bolond. Tehát miért beszél ilyeneket, és miért vádol engemet, ugye? És tudom, hogy nem szimpatikusak az én szavaim számodra. Épp ezért azt mondom, kedves Edith, hogyha szeretnél igazságban lenni, ha szeretnél igazi békességet, akkor fordulj személyesen Istenhez, mert ő neked személyesen is elmondja az igazságot a te nyelveden, hogy te azt megértsd. Viszont azt nem tud elkerülni, hogy legyen benne szembesülés. Azt én sem tudom elkerülni. A szembesülés fájdalmas volt nekem is, és még mindig az. Az én barátaimnak is a szembesülés az fájdalmas, de maga a vigasztalás Istentől az méz illatú szó szerint. De hogyha nincsen nekem szembesülés, hogy meglássam, hogy milyen hazugság van bennem, akkor én hogyan éljek örökön örökké Istennel? A hazugságot én nem vihetem be tökéletességbe. És ezért Isten, ő ilyen szempontból mondjam azt könyörtelen, tehát kicsit olyan szigorúbb, tehát szigorúan veszi a szembesítést, a szembesülést. Mert ha nincsen szembesítés, nincsen szembesülés, akkor nincsen tisztulás sem. Hogyha nem, nekem valaki nem mondja, hogy koszos az orromat, akkor nem fogom megmosni, hát én úgy gondolom, az tiszta, teljesen oké. Okay. Hát, ha valaki felhívja a figyelmemet, hogy ott kormos az orrom, akkor meg is lemosom azt. De senki nem szereti büdös, kedvesedít büdös a szembesülés. Neked is, nekem is, és mindenkinek. És ezért fog nagyon sok lélek kárba veszni, szó szerint. Mert büdös a szembesülés. És ezért ugye azt mondjuk, amit te is itt mondasz, hogy a Bibliát átírták, meg mit tudom én mi. Hallottam ezt a mesét én is hittem ebben. Mert könnyebb volt elhinni azt, hogy átírták a Bibliát, mint elolvasni azt, és fohászkodni alázattal Istenhez, hogy Istenem, akkor tényleg átírták a Bibliát? Hazugság a Biblia? Segítsen nekem meglátni, mi az igazság a Biblia? Ne tévedjek, fölöslegesen ne olvassam el. Ugye, Edith, hogy könnyebb elhinni azt, hogy hazugság a Biblia? Át van írva 400-szor, mert ezt mondja a Béla. Kedves Edith, a lelkeddel játszol. A lelkeddel játszol. Nem biztos, hogy még lesz egy újabb hívás számodra. Egy újabb szembesítés, egy újabb kiáltás, hogy Edith, ügyelj, ne menj tovább arra, abba az irányba. Ott van egy feneketlen szakadék, tűz van benne, akár képetesen, akár szó szerint. Ne játszod el a lelked, kedves Edith. Én azt mondom, de azt csinálsz, amit akarsz. Hát én magamhoz senkit nem hívok, nem azért beszélek, és nem azért beszélünk, hogy valakit magunkhoz hívjunk, hogy mostantól minket kövessetek, és ne a mit tudom én, valamelyik reiki tanfolyamot. Nem, itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy állandóan bizonyságot teszünk arról, hogy Isten él és beszél. Jézus valóban feltámadt. De az igazságnak az legelső lépései közt ott van a szembesülés, ami büdös, ami nem kell senkinek, mert akkor el kell engedjük a hiedelmeinket, ugye, és be kell lássuk azt, hogy mi fölöslegesen vádoltunk másokat, fölöslegesen vádoltuk a rendszert, fölöslegesen vádoltuk a kormányfőt, meg a Covidot is fölöslegesen vádoltuk, de ezt senki nem akarja belátni, ezért ugye legtöbb ember úgy hal meg, hogy van külső ellenség, és a külső ellenség a hibás. De hogyha én úgy halok meg, hogy nekem van külső ellenségem, akkor magammal viszem az összes külső ellenségemet a szívemben. És az örökké valóságban, ugye, a tér és az idő nélküli állapotban fogok én küzdeni a külső ellenséggel, amíg a lelkem teljes mértékben felemésztetik, ugye tűzben megsemmisítetik ez a tűz, amikor én folyton harcolok, hogy hazudtak nekem, mit tudom én mi is, a Bibliát átírták meg, ugye folyton vádolok valakit, aki ezt nem kívánja megérteni, nem akarja megérteni azt, hogy nincs külső ellenség, de még hogyha van is, Jézus nem hiába mondta, hogy szeressük ellenségeinket, imádkozzunk értük. Úgy is el lehetne az egészet képzelni, képletesen mondom, hangsúlyozom, képletesen, hogy az egész világban nincsen senki, csak Edith te vagy, senki más. És mindenki, az ellenséged is, a te bensődnek a kivetülése, a te bensőd kivetülése. A tükörképpel hiába veszel össze, hiába vádold azt, hogy ez az ócska tükör, hát nem ilyen szakállas. A tükör helyette nem fog megborotválkozni. Így van-e? Nekem nem tetszik az, hogy a tükröm szakállas, akkor magamat kell megborotváljam, nem pedig a tükröt. De aki nem hiszi, az próbálja ki kenyerbe szappanna a tükröt, és borotválja le. És ha eltűnt az ő szakálla, akkor gratulálok. Olyan dolgot csináltam, amit még senki más nem csinált mostanig a Földön. Ügyeljetek, mit csináltok. Tehát aki a Covidot vádolja, aki a baktériumokat vádolja, most próbálom egyre inkább leszűkíteni a kört. Tehát bármit vádol az ember, Istent vádolja, a Covidot hibáztatjuk, akkor is Istent vádoljuk. És tudom, hogy aki ezt megérthette, mostanában, amiről szó volt, érti azt is, hogy miért mondom azt, hogy a Covidnak a vádlásával is Istent vádoljuk. És azt mondjuk, hogy a Covid a hibás, ott van az ellenség. Nem, barátom, hát hogy létezik, hogy lehetséges az, hogy eltelt már, mit tudom én, a Covid érából, ugye, az új időszámításból eltelt, mit tudom én, 2 év, vagy valamennyi, és volt, aki nem kapta el egyáltalán, nem kapta el, be sincsen vakcinálva, és nem is fél tőle, és nem is foglalkozik vele, és nem is kapja el. Hogy lehetséges ez, hogyha a Covid ennyire veszélyes? Úgy lehetséges, hogy a Covid is azt mészárolja le a leghamarabb, ez a Covid tudat, mondjam azt, a Covid tudat, azt mészárolja le a leghamarabb, akiben már halmozottan van ugye a bűn, halmozottan van az ellenség, aki már annyi ellenséget halmozott a saját lelkében, hogy mondjam azt, menthetetlen, és aki annyira ragaszkodik a külső ellenségéhez, hogy jobban az életnél. Inkább kell nekünk a külső ellenség, mint az élet, az út, az igazság és az élet, amelyet Jézus Krisztus megmutatott számunkra az ő szavaival, az életének a tanításával. Na, nem tudom, hogy még van-e valami, amit mondhatnék. Annyi minden kéne még elmondanom, ugye? Csak nem tudom, hogy van értelme ezt tovább szaporítani, mert a lényeg ez, Kinga, hogyha hallasz még, vagy van neked valami, amit tudnám hozzáfűzni, örömmel veszem, hogyha elmondod. És ha nem, akkor le fogom zárni ezt a közvetítést. Hogyha valaki elkezdi olvasni az új szövetséget, ugye? A Biblia új szövetségi részében van leírva Jézus tanítása, az ő életének a története, az ő életének a tanítása, akiben van alázat, teljesen biztos, hogy Isten segít megérteni mindent. Az összes barátomat kivétel nélkül intenzíven vezeti Isten, formálja őket, ad nekik látásokat, értelmet, bölcsességet, felismeréseket, álmokat, álomképeket és megértésképeket folyamatosan. Tehát láthatom az ő dicsőségét még a barátaimban is, az utitársaimban is, hogy hogyan formálja őket Isten, hogyan tanítja őket. Persze a szembesülést, ami büdös, ami bűzlik, az nem kell nekünk a szembesülés. Mert akkor le kell mondjunk a külső ellenségekről, és a belső ellenséget kell megöldökölni az igazság által, ugye? Az őszinte szembesülés, az őszinte megbánás, és a bocsánat által, a feloldozás által. Ezt nem lehet elkerülni. Tehát nem tudok én olyan pozitívan fogalmazni, hogy ezt ne mondjam el, hogy a szembesülést, aki az igazságot választja, az életet választja, a szembesülést senki nem kerülheti el. Senki nem kerülheti el. Viszont amit ad Isten, az itt a kis kellemetlenségét, mert az itt kellemetlen. Azt tudja, hogy kellemetlen. Tényleg ez van. Nem mondom azt, nem kellemetlen. De amit ad Isten, az milliószor, milliárdszor és trilliárdszor kárpótolja azt a picike szembesülést, amin az embernek végig kell menni. És végig kell csinálni Isten segítségével. Megad ő minden eszközt, nem kell félni, nem kell betolni attól, hogy jaj, vajon mi lesz? Nem lesz semmi. Fájni fog, de viszont senkire nem ró Isten nagyobb terhet, mint amit el tud hordozni. Ezt ő megígérte. Ő nem hazudik, ő nem ember. Ő ezt megígérte, hogy ezt fogja csinálni. Vigyázzatok, mert tényleg a legnagyobb megtévesztés az, ami a világban van, hogy külső ellenséget gyártunk. Egyfolytában gyártjuk, futószalagon gyártjuk a külső ellenséget. És amíg azokkal hadakozunk a külső ellenségekkel, addig nem veszük észre a belső ellenséget. És téged, kedves Edith, és engemet, kedves Attila, ugye, nem választ el semmi Istentől. Csak egy dolog, az én tulajdon belső ellenségem, ami az én szívemben van. Az én tetteim, amit védettem az élet ellen, embertársaim ellen, a teremtőm ellen. Csak az választ el engemet Istentől. Sem az anyósom, sem anyám, sem apám, senki. És nincs olyan ellenség, nincs olyan atomháború, vagy nincs olyan semmi ezen a földön, ami engemet el tudna választani Istentől. Csak az egy belső ellenség, ami bennem van, amit csak és kizárólag Isten segítségével tudok leleplezni és megszabadulni attól. És aki attól nem kíván megszabadulni a belső ellenségétől, sosem fog megszabadulni a külső ellenségétől. Élete végéig vádolni fogja a külső ellenségeit, sőt a halála után is úgymond vádolni fogja a külső ellenségeit, és ez maga a pokol. És egyre csak szaporodnak a külső ellenségek, míg nem felfalnak azok, ugye? Ez maga a pokol tüze. A pokol tüze. Tudom, hogy aki megérthette ezt, meg is értette, aki nem értheti meg, akiben nincs alázat, az nem fogja megérteni. Nem, tehát hogyha sokkal szebben tudná fogalmazni ezt, sokkal egyszerűbben, akkor sem tudná megérteni az ember ezt. Egyszerűen nem lehetséges. Nem lehetséges. Megoldásképp nyilván nem tudok más javasolni, mint amit eddig is javasolt. Tehát az ima a következő, amit mond a gyermek. Vizsgálj meg engem, atyám, mindenható Isten. Nézd meg az én szívemet, az elmémet, hogy van-e benne valami gonoszság, hazugság, önállítás. Te vizsgálj meg engemet, mert látom, hogy az emberek önállítók, hogyha az én tükörképeim, az emberek önállításban élnek, abból az következik, hogy én is önállításban vagyok. Te is, kedves Edith, önállításban vagy. Mindannyian abban vagyunk, mindaddig, amíg nem kérjük Istent, hogy ő mutassa meg, hogy mi van a mi szívünkben. És hogyha ő mutatja meg, akkor már nem tudunk hazudni magunknak. Akkor már szembesültünk az egyedüli ellenséggel, ami el tud szakítani minket, Istent, ami nem kívül van, nem Amerikában, nem Wuhanban, és nem is a Marson, hanem a szívünkben, a tulajdon szívünkben. De mivel, hogy a titkon, hangsúlyozom titkon, mert ez nem tudatos, a legtöbb emberben ez automatikus már. Tehát mindenkiben automatikus az, hogy jobban ragaszkodik a külső ellenséghez, mint az élethez, ezért nagyon sok ember halad a veszedelem felé. Az orvosok megtanulták azt, ugye, hivatalosan diplomájuk van róla, hogy a külső ellenség, ugye a baktériumok, a vírusok, azok ugye nagyon veszélyesek. Tehát nekik ugye egyesnek Nobel-díja van a hárítástól, a vírus tudományról, meg a baktérium tudományról, hogy azok merre jöttek, merre mennek, és mit okoznak, ugye? Tehát szó szerint, ahogy már többször mondtam, lediplomáztunk sátánból, a hazug tanokból diplomát szereztünk. És mindenki, tehát ugye az orvosoknak az ellensége, amit ők megtanulnak, az mi az? Hát ugye a baktériumok, a vírusok és stb. Társai, különböző ilyen kórokozók. A politikusnak, aki politológiáját végzett és azt is műveli, ki az ellensége? Tehát a másik párt, ugye az RNDS. Itt Romániában ugye az EMNP-nek, nem tudom, hogy hívják őket, az ellenségük az RNDS, vagy az RNDS-nek az ellensége, mit tudom én, a demokratikus párt, vagy nem tudom én. Tehát mindenkinek vannak ellenségei. Tehát már a mesében, a piroska és a farkas mesében már tanuljuk a hazugságot, tanuljuk a külső ellenséget, és ezáltal marad bennünk a belső ellenség, ami minket benne tart ebben az elbukott világban, és elrabolja az életünket, életünk idejét, életünk erejét, és a lelkünket. Maga a sátán, ami életünkből építkezik, abból építi a Bábelt, a technika Bábelét, a világuralmat, az Egyesült Nemzetek Szövetségét abból építi. Nagyon sok embernek a lelkéből, akik megtanulták a hazugságot hivatalosan iskolából és egyetemekről. Tehát mindenkinek van ellensége. A pásztornak ugye mi az ellensége? Hát a farkas, ugye? Az a büdös farkas, van itt tudom én mi. Meg tehát minden, az életnek a minden területén van külső ellenség. Le van gyártva. Előre már le van gyártva. Megszülettünk, minket már várnak a külső ellenség. Nem kell más tegyünk, csak meg kell tanuljuk őket. Kell örököljük. A szüleinktől vagy az iskolából valamilyen módon betanuljuk a külső ellenséget. És aki betanulja a külső ellenséget, az nincs ahogy megszabaduljon az egyedül ellenségtől, ami az ő szívében van, az ő lelkében, és ami képes őt elválasztani Istentől. Jézus azt mondja, hogy a te külső ellenséget nem tud téged elválasztani Istentől. Sem a Covid, sem a malacinfluenza, semmi. Téged semmi az ég adta világon nem tud elválasztani Istentől. Nincs olyan külső ellenség, ami téged el tudna választani Istentől. Csak egy ellenség van, az a szívedben van. A szívednek a tartalma, a szívednek a tisztátalan tartalma. Tehát úgy fogalmaz a szó szerint, hogy ne attól féljünk, ami a testet megölheti, de a lelket meg nem ölheti, hanem attól féljünk, ami a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja, a gyehenna tüzében. És ez nem más, mint a belső ellenség. Biblia nyelvezettel bűn, vagy magyarul életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet. Így gondolkodj azon, hogy aki ezt hallod, ugye, hogy miben van a magyar nemzet? Mekkora az esélye a magyar nemzetnek a szabadulásra, amikor a társadalom minden területén van milliónyi külső ellenség, amit mi kreáltunk. Azt úgy mondja a Biblia, a Jelenések könyve, hogy az ősi kígyó, ugye, most már sárkány, több feje van a hazugságnak, több feje van most már a hárításnak, ugye, 7 fejű sárkány, 100 fejű sárkány, 1000 fejű sárkány, nagyon kemény. Tehát mindenkinek, Magyarországon, itt Székelyföldön is millió lehetősége van a hárításra, a külső ellenségképeknek a gyártására, keresésére. Ebből lesz ugye az üldözési mánia egyébként. Az ember fél mindentől, mindenbe ellenséget lát. De egy fiatal anyuka elmondta, hogy elhitte, hogy az ő gyermekei a baktériumok miatt, az óvodában terjesztett baktériumok miatt betegek, és a vírusok miatt betegek. És végül már félt ugye a vírusoktól, a baktériumoktól, de már félt az összes többi gyermektől is, akik terjeszthetik a vírust és a baktériumot. Az óvonédől is mindenkitől félt. És a gyermeke egyfolytában betegek voltak. Kétségbe volt esve, és végül meghallotta Istennek a hívószavát, Krisztus életre hívószavát, és elfogadta, azt hozzáfordult, és megnyitotta az ő elmét Isten, az ő látását. És meglátta, hogy nincs ellenség az óvodában, nincs semmiféle baktérium, semmiféle vírus, nem kell féltse az ő gyermekeit. Csak egy dolga van neki, hogy a belső ellenséget legyőzze, mert hogyha a belső ellenségem megszűnik, annak a tükörképe is megszűnik, eltűnik a külső ellenség, megsemmisül, meghal, elveszíti az erejét, és azt tapasztalta az anyuka, hogy a gyermekei tovább is mentek óvodába, mindenki vírusos, mindenki baktérium, meg mindenki meg volt beteg, taknyolt, meg fosott, meg minden baja volt. Az ő gyermekeivel semmi baj nem volt. Miért? Azért, mert az igazság kétélű éles kardjával, Jézus beszédével megölte a belső ellenséget, ami az ő szívében volt. Lekaszabolta, és az ő gyermekei teljes biztonságban vannak. Nem taknyolnak, nem is fosnak, nem is covidosok. Ennyi emberek, ennyi. Boldog az a fül, aki ezt hallja és meghallja, amit most mondok, amit most mondhatok én is Isten kegyelme által. És boldog az a szív, amely ezt felfoghatja, mert az már megmenekült, múlt időben meg van menekülve, aki ezt felfogta, amit itten hallott. Itt vagy a Kornélia vonalban van ő is, neki is egyértelműen meg ott mutatva, hogy milyen a gyermek, Isten szemében milyen a gyermek, hogyan látja ő az ő gyermekeit, akiket ő gyermekévé fogad, és hazugság, hogy mindenki Isten gyermeke. Ügyeljetek, nagyon ügyeljetek, mert az ezotéria New Age elhiteti az emberekkel, hogy mindenki Isten gyermeke, nem, ez hazugság. Senki nem lehet az Isten gyermeke, az élet gyermeke, aki az élet ellen harcol, avagy bűnt követel. Hogy lehetnék én az élet gyermeke, hogyha én pusztítom az életet? Kit akarok becsapni, Istent? Teljesen megzakkanta. Érthető? Hiába mondja neked Villás Béla havi 100 000 forintért, vagy 200 000-ért, hogy te is Isten gyermeke vagy, te is Isten vagy, ez mind hazugság. Aki az élet ellen véd bármit is, a legkisebb vérket is, az már nem Isten gyermeke, az nem az életnek a gyermeke. És nem is örökölheti az életet. Akiben életellenesség van, ugye, belső ellenség, bűn, nem örökölheti az életet? Mert az életellenesség, a bűn, az nem mehet be az életre, az örök életre, a mennyek országába. Ne csapjátok be magatokat, ügyeljetek, mert az ezotéria durván átveri az embereket. Durván. Az ezotériánál veszélyesebb még azért van az új kereszténység, az a karizmatikus kereszténység, amit Németh Sándorék behoztak Magyarországra. Isten bocsássa meg. Tényleg én nem kívánom az ő vesztét sem. Isten szabadítsa őt meg. Tudja ő megvalani azt, hogy ő miben vett részt, és mibe vitte bele az embereket. Tehát Cornélia is ugye látta álmában, hogy Isten hogyan látja őt, mint gyermeket, akit ő újjászült, hogy elvette a múltját. Tehát ami volt a múltja, ennek a személynek ugye az el van törölve teljes mértékben, mert azt mondta Isten, hogy aki Krisztusban van, aki újjá van születve, aki kérte ezt a kegyelmet Istentől, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden, és megmutatta több barátomnak is Isten, hogy a múltját eltörölte, nemhogy eltörölte, nem csak hogy eltörölte, hanem újraírta a múltját, a rossz múltat, a szenvedést, a csalódottságot, azt a rossz gyermekkort, ami volt, bármi is volt az, Isten eltörölte és újraírta. Mert az új teremtésnek nem lehet az a múltja, ami a másiknak volt, amely meghalt. És azt is megmutatta, hogy ugye lesz a világban hatalmas nagy veszedelem. Nem, hogy lesz, hanem most van, ugye? Most van. És jelképesen azt látta Cornélia, hogy ilyen vadászrepülőgépek jönnek be Magyarországra. Bombázó vadászrepülőgépek. Mint hogy ez már megtörtént többször. És érdekes módon az ő házára, másképp az ő életére nem esett bomba, mert védelem volt fölötte, a mindenható Istennek a védelme. Az ő háza, vagy az ő életét nem tudták lebombázni a repülők. És kapott egy olyan érdekes képet is az álomban, hogy ment az úton, és látott egy hatalmas épületet, ki volt rá írva, hogy Yoga Studio, és rásta egy bomba arra, és a szét szertefoszlott, vagyis romokba dőlt. Hogy jelképesen Isten megmutassa, hogy el fog pusztítani minden hazugságot, ami nem tőle van. Minden el fog pusztulni, kivétel nélkül. És az álomnak az utolsó képe az, hogy azok a bombázó vadászrepülőgépek, amelyek elvileg ugye hát az egész eget belepték, és mindent össze-vissza bombáztak, azok egy ilyen gyönyörű szép dallamot játszanak. Tehát a gépek zugását ő már nem veszélynek érezte, hanem dallamnak, egy szép dallamnak, mert neki már nem árthattak azok a vadászrepülőgépek, mivel a belső ellenség meghalt, a bűn meghalt a szívében, a lelkében, ezért a külső ellenség már nem ellenség lett, hanem barát, egy zenekar, egy szimfonikus zenekar. Ugyanígy jártam én is, csak fordítva sajnos, ugye? Hogy az a medve, az a farkas, a vadak az erdőben, azok az én barátaim voltak, de amikor bűnt követtem el, vétettem az élet ellen, akkor ugyanazon állatok ellenségé változtak számomra. Nem a medve volt pszichopata, mert ő egy játékos állat, mert Isten rosszat nem teremtett, de a bennem lévő bűn miatt a medvét már ilyen vérengző medvének látta, amely az életemre tör. Igen, Éva, az ok én vagyok, tehát mindenki egyenként az ok. Tehát, hogyha az összes magyar, minden egyes magyar az okot kérné Istentől, hogy Isten megmutassa az okot az ő szívében, akkor megszűnne a külső ellenség. Magyarországnak, a magyar nemzetnek nem lehetne semmilyen ellensége. Csomagolna össze a koronavírus, pakolna vissza Wuhanba, menne vissza, azt mondja, hogy nincs táplálék. Nincs akit itten felzabálni, mert ezek az emberek a belső ellenséget legyőzték a két élő éles kard által, Jézus szava által. Aki megérthette ezt a felvételt, mutassa meg ismerőseinek is, hát ha még valaki megérti, hát ha még valaki hasznát veszi, hát ha valaki esélyt kap a szabadulásra, az újjászületésre és az örök életre azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.